Amikor arról beszélt a környezetében, hogy öntözési közösséget kellene szervezni, akkor először mindenki értetlenkedve fogadta a kezdeményezését, és senki nem hitt benne, hogy ez sikerülhet, vagy hogy van értelme. És az elsők között volt a Kalocsai Öntözési Közösség, amit sikerült létrehoznia Szigeti Tamásnak, egy nagyon tehetséges fiatal agrárszakembernek, családi vállalkozásnak. Hogyan sikerült az egymással versenyben is levő gazdálkodókat összeszerveznie, milyen eredményeket értek el, hogyan látja az agrárgenerációváltást, és mik a tapasztalatai az új támogatási rendszerrel kapcsolatban, erről is kérdeztük őt. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a vendégemet is, Szigeti Tamást, aki egy fiatal, de ahhoz képest nagyon hozzáértő és tapasztalt mezőgazda. Ő egy családi vállalkozásnak a tagja. Ez egy olyan családi vállalkozás, amelyik már több generáció óta mezőgazdasággal foglalkozik, és folyamatosan fejlesztenek, és igyekeznek több lábon állni. Én azt hiszem, hogy ebben nagyon erősek, ebben a több lábon állásban. Tamás, számodra hogy kezdődött a mezőgazdaság a te életedben?
Én is köszöntelek először is téged, és köszönöm a kedves szavakat. Hát ez már elég régen eldőlt, ez a mezőgazdaságnak a szeretete. Egyébként is volt egy kis érdeklődésem már középiskolás koromban a állatok, illetve a növénytermesztés iránt, de édesapám elég vaskezű, vaskalapos, az a szó, hogy jó értelművel vaskalapos ember, és azt mondta, hogy fiam, vagy Gödöllőre mész tovább tanulni, vagy Gödöllőre mész tovább tanulni, és akkor itt el is dőlt ez a kérdés, de nem lőttem mellé, nagyon szép éveket töltöttem itt, jó volt most ide visszajönni.
Soha nem bántad meg, hogy mezőgazdasági pályára léptél?
Egyáltalán nem. Voltak olyan évek, amikor még ki kellett, hogy forja meg át az a történet, hogy melyik részében tudom megtalálni önmagamat, mert nagyon szerteágazó ugye a mezőgazdaság, de azt gondolom ez már a kikristályosodott és teljesen világos számomra, hogy melyik az a rész, amit én legjobban szeretek.
És melyik az a rész?
Hát ugye mi a családi gazdálkodás, mert amit édesapám vezet, mi szolgáltatunk is, ugye a délalföldi gazdálkodóknak főleg, és az ő pályázati, beruházási, fejlesztési elképzeléseit koordinálom, illetve az adminisztrációs területen találtam meg azt a tevékenységet, ami legközelebb áll hozzám.
És van egy olyan saját céged is, amelyik tanácsadással foglalkozik, ugye?
Így van. Tehát nem csak a saját gazdaságunknak a fejlesztéseit igyekszem koordinálni, illetve az adminisztrációját, hanem a gyakorlati tapasztalatokat kamatoztatva a többi, főképp délalföldi gazdálkodóknak is próbálunk segíteni ilyen módon.
Kalocsa közelében helyezkedik el a ti farmotok. Meséljél róla, hogy mi mindent jelent ez a több lábon állás.
Hát, hogy a rendszerváltás után édesapám nagy hiteleket, illetve a család nagy hiteleket fölvéve szereztük meg ezt a gazdaságot, vettük meg. Ezt a 2000-es évek elejéig törlesztettük ezt a nevezzük kölcsönnek, és aztán az Európai Unió való csatlakozásunk óta kezdődött ez a fejlődés, de igazából a 2010-es évektől látszódott ez meg még inkább. Ugye állattenyésztéssel, növénytermesztéssel is foglalkozunk, szarvasmarha tenyésztés, őshonos lótenyésztés, juhtenyésztés van, most már a növénytermesztési ágazat az kb. 600 hektáron gazdálkodik, vagy gazdálkodunk, ennek fele szántóterület, fele gyepgazdálkodás. Ugye ez a konkrét mezőgazdasági rész, ami a diverzifikációt jelentette, az 3 évvel ezelőtt indultunk el a falusi turisztika irányába. Itt volt egy ilyen pályázat a minisztériumnak, és ezt meglovagolva újítottuk fel ezt a nagy épületet, ahol már te is jártál. Igyekeztünk a hagyományőrző elemeket bele csempészni, ugye a Kalocsa közelsége miatt, és nekünk is nagy meglepődés volt, hogy van rá igény. Épp a múlt héten terveztünk, vagy hát tartottunk gazdatalálkozót, illetve egy nyílt napot, több mint 200 vendéggel, ahol a vidéki életformát igyekeztünk közelebb hozni a városi és a környékbeli lakosok részére, illetve amit már említettél, a saját vállalkozás, az pedig ez az agrár tanácsadás, agrár pályázatírás, szaktanácsadás, adminisztráció, ez már 2013-14 óta, tehát is kb. 10 éve működik már.
Nagyon komoly tapasztalatokra tettél szert az öntözéses gazdálkodásban is, hiszen az elsők között kezdeményezted, meg koordináltad, hogy jöjjön létre öntözési közösség a térségetekben. Ráadásul ez a, én úgy tudom, hogy az országban a legnépesebb öntözési közösség. Ez még igaz?
Hát friss információm ebben kapcsolatban nincsenek, de úgy tudom, hogy vannak azért ilyen létszámúak már. Abból viszont van friss információm tegnapi a Nemzeti Földügyi Központtól, hogy meghaladta a 200-at már az öntözési közösségnek a száma. 204 van jelenleg. Tehát ez egy népszerű program, de mi az egyik legnépesebb vagyunk, és azt még fontos kiemelni, hogy 38 taggal rendelkezünk, és ezek teljesen különálló gazdaságok. Tehát egymás versenytársai, de mégis összefogtak egy közösebb cél érdekébe.
Nehéz volt ezt így összehozni, hogy meggyőzni egyenként őket?
Nagyon. Nagyon, ez nem kifejezés, tehát nagyon nehéz volt. Ez 2019 év végén indult ez a folyamat, és maga a cég az 2021 év elejei. Nyilván utána a közbe jött be a Covid, ugye ez sem segítette ugye a megbeszéléseket, mert ők velük a gazdálkodóknak a nagy része, hogy idősebb generáció, nem lehet online megbeszélni a dolgokat, úgyhogy ez is kicsit hátrát adta, de most már azóta látjuk a fényt az alagút végén, és most már ők is látják, hogy volt értelme ennek az összefogásnak.
Mondjál valamit, hogy mi volt, milyen eredményeket tudtok felmutatni azóta, hogy létrehoztátok a közösséget?
Hát ugye a közösségek országos szinten, illetve mi is a pályázati támogatás miatt alakulnak elsősorban. Mi ott 180 millió forintot nyertünk el a fenntartási, üzemeltetési, öntözési közösségek együttműködésének támogatásán. Ennek most már a harmadik évében vagyunk, tehát a két évet azt már abszolváltunk, illetve körülbelül 700 millió forint az, amit a beruházási pályázaton igyekszünk megvalósítani, vagy valamelyik része már lezajlott, valamelyik még most zajlik, illetve valamelyik még bidált alatt van. Tehát a kettőt összeadjuk, akkor egy közel 1 milliárdos projektről beszélünk már.
Elkezdtétek a beruházást? És illetve mit takar ez a beruházás?
Öntöződobok, öntözőlinárok, csővezetékek, nek a megvételét, illetve a rekonstrukcióját, illetve most már, hogy változtattak a kiíráson, most egy csatornatisztító gépre is pályáztunk, ez még elbírálás alatt van ez a pályázat, de nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy már erre is lehetett, ilyen eszközbeszerzésre is lehetett pályázni. Ez egy közel 100 milliós gép, tehát nem egy olcsó gépről beszélünk, az is egy nagyon nagy segítség lesz, hogyha itt ezt tudjuk nyerni. Mert ugye nem 50%-os a támogatás, a közösség pályázik, hanem 70, tehát nagyon sokat jelent ilyen nagy értékű gépeknél az a plusz 20%.
Egyértelmű. Egyébként ti egy olyan területen hoztátok létre ezt az öntözési közösséget, ahol az infrastruktúra ehhez megvolt, tehát öntözött földekről beszélünk, illetve kiépült a lehetőség még anno, azt hiszem a 60-as években, hogy öntözni lehessen, de akkor... Milyen előnyökre tettetek szert mégis ezzel a szerveződéssel? Mert hát öntözhettetek volna addig is elvileg.
Hát volt egy ilyen feloldatlan ellentét a gazdálkodók, illetve nem az állam között, mert itt ez magánkézbe került ez a vízmű, harmadlagos vízmű, de egy csatornahálózatot jelent, két nyomásközpontot, illetve a föld alatti nyomócsövezetékes hálózatot, és az ezt ellátó infrastruktúra. Tehát volt egy olyan ellentét a gazdák, illetve a szolgáltató között, hogy a gazda azt mondta, hogy azért nem öntöz, mert drága a víz, a szolgáltató azt mondta, hogy azért drága a víz, mert kevesen öntöztök. És akkor jöttem én a képbe, először kicsit érdekesen néztek rám erre, ezzel az ötlettel, amikor ez az öntözési közösségeknek a rendszere kialakult, ugye az új vízgazdálkodási törvénynek köszönhetően. Először nem igazán hittek nekem, lehet a régmúlt tapasztalataiból sem, de sikeresen megtörtént az összefogás, és most már látják azt, hogy ennek van értelme.
Magyarán olcsóbb lett az öntözés számotokra.
Így van. Így van, nem is kevéssel. Elég, ha csak a rezsiköltséget, az áramszámlát nézzük meg. Tavaly 80 forintért kaptunk körülbelül az áramot, most ilyen 180-200 forintért kapjuk. Tehát az üzemeltetésnek hatalmas nagy költségei vannak, és ezt az üzemeltetési költséget kompenzálja ez a támogatás.
Te egyébként azért nagyon sokat tettél országos szinten ennek az öntözési közösségeknek a népszerűsítése érdekében, de úgy is, hogy azért a kritikádat is mindig megfogalmaztad. Mi az, ami változott esetleg az elmúlt pár évben, hogy mondjuk javultak a pályázati feltételek?
Hát azt emelném ki elsősorban, hogy javultak, mondjuk volt honnan javulni, ez is az igazsághoz hozzátartozik, hogy gyorsult a pályázatoknak az elbírálás ideje, és ez egy hatalmas előny. Ugye olyan szintű gyors drágulás van a piacon, hogy nagyon sok gazda elgondolkodott azon, hogy egyáltalán belevágjon-e, hiába van támogatói okirata, mert annyira megdrágult az eszköznek, a gépnek az ára, hogy mégis azt mondta, hogy nincs, nem tudja hozzátenni azt a plusz önerőt. És most igenis ebben volt gyorsulás, változás. A másfél-két éves bírati idők azok lerövidültek egy ilyen 6-8 hónapra, és ez nagyon nagy segítség.
Egyszerűsödött esetleg az eljárás, mert ugye azért ezzel is nagyon sok gondjuk van a gazdáknak, hogy annyira bonyolult az adminisztrációja, illetve a tulajdonviszonyok miatt is nagyon nehéz döntéseket meghozni, meg pályázati támogatást is szerezni.
Igen, egyszerűsödött, mondjuk ennek is volt bőven egyszerűsödnie, valahonnan el kellett indulni. De még mindig azt mondom, hogy sok gazdának ez kicsit bonyolult. Ugye a Nemzeti Földügyi Központ létrejöttével, illetve annak a főosztálya, a vízgazdálkodási vagy öntözési főosztály, ezt koordinálja. Nagyon segítőkészek, én is tapasztaltam ezt, illetve más öntözési közösségeknél is. Ugye rengeteget segítenek, de még mindig azért a gazdálkodók sokszor bonyolultnak érzik ezt a bürokratikus folyamatot, és nehezen vágnak bele az öntözési fejlesztésekbe.
Neked a ti családotokban én azt gondolom, hogy azért a generációváltás az nem egy akkora probléma, mint nagyon sok más helyen, nem? Tehát azért az eléggé organikusan tud működni nálatok.
Igen, itt ezt az évek alatt azért rengeteget vívunk, a szó jó értelmébe. Ugye édesapám a gazdaság vezetője, a nagybátyám dolgozik még vezető szerepkörbe, illetve én így hárman próbáljuk meg koordinálni az egészet. Ennek ki kellett alakulnia, hogy ki mit csinál. Azért nálunk is mindennaposak a viták, de ezek érlelik ezt a fejlődési folyamatot. És egyértelmű az, hogy tovább kell vinni ezt a gazdaságot. Tehát az nem kérdés, hogy tovább viszik-e, vagy nem, hanem az, hogy hogyan viszik tovább.
De te, mint szaktanácsadó, illetve tanácsadó, arra is rálátsz, hogy más helyeken hogy megy ez, mert nem mindenhol van törvényes örökös, aki tovább tudja vinni, és ugye most elfogadtak, illetve életbe is lépett egy új törvény ezzel kapcsolatban, ami szabályozza ezt a gazdaság átadást. Ezt hogy látod te, hogy mennyire fogja megvalósítani a hozzáfűzött reményeket?
Hát nagyon nagy reményekkel vagyunk e téren. És kicsit ezt is szoktam mondani, hogy hálásak vagyunk, hogy belevágnak ilyen témákba, mert itt a minisztérium felé, mert utolsó rákban vagyunk szerintem. Ugye ilyen volt az öntözés, illetve ilyen az a generációváltásnak a témaköre. Több olyan elem lesz majd a támogatási pályázati elemben, ahol ezt kiemelten lesz kezelve, illetve támogatva. Ugye most már lezajlott az egységes kérelmek beadása, ott is már megmutatkozik ez. Ugye a fiatal termelők több hektáronként, területenként több támogatást tudnak kapni, és majd ősszel év végén, ha jók az információim, akkor jönnek olyan plusz támogatási elemek, fiatal gazdapályázat, nagyobb intenzitása a fiatal termelőknek, gazdaságátadási pályázat, tehát mind-mind az agrár nemzedékváltás segíti elő. Részleteket még nem tudunk etéren, de nagyon-nagyon sokan várják, és természetesen igyekszünk segíteni minden gazdálkodónak etéren is.
Mi a legnagyobb probléma most jelenleg ebben a generációváltásban?
Hát ugye az is kiemelt probléma, hogy nincsen, sokszor nem írnak végrendeletet a gazdálkodók, nagyon kevés százalék, és ez tisztázatlan jogi körülményeket eredményez, illetve úgy másfelé mennek el, vagy nem trendi annyira a mezőgazdaság, hogy tovább vigye akár az utód vagy az örökös a gazdaságot. Talán az elmúlt években ez már változni látszik, nagyon sokan tettek nagyon sok történést volt etérem, ilyen ugye akár az egyetemeknek az átalakítása, gyakorlatorientáltabb oktatás, ez mind-mind hozzájárul ahhoz szerintem, hogy igenis van jövő a mezőgazdaságban, és óriási szükség van rá, és ugye a válság időszaka, a Covid időszak, a bezártság időszak erre mind-mind rávilágított.
Mert hogy? Tehát, hogy a Covid időszak az hogyan világított arra rá, hogy... nagy szükség van a mezőgazdaságra, mert hogy az működött.
Hát igen, csak nem tudunk behozni különböző termékeket, hanem saját magunkra vagyunk utalva, és az önrendelkezésünk van ezáltal biztosítva.
Tehát, hogy fontos az önrendelkezés, hogy mindenből elegendő termeljünk.
Van, pontosan. Nagyon jó adottságaink vannak etéren.
Te nagyon gondolom, hogy abban is segíted a gazdálkodókat, hogy az egységes kérelmeket be kellett adni, most június 9-éig volt a határidő, ugye? Ebben igen. Részt vettetek ti tanácsadóként?
Természetesen igen. Én konkrétan nem végzem ezt a folyamatot, de a kolléganők, három kolléganő van, aki segíti a gazdálkodókat, több mint 100 gazdálkodóval vagyunk kapcsolatban, és együttesen, közreműködve adjuk be nekik az egységes kérelmet. Mennyire? Most rengeteg változás volt, ugye?
Hát igen, igen. Mennyire volt ez most nehezebb feladat, mint az előző években?
A kolléganők tapasztalatai alapján egyértelműen nehezebb és hosszabb feladat volt. Több információra volt szükség, ugye indult az agrárökológiai alapprogram, ami egy teljesen új jelen volt. Azok is el tudtak indulni benne, akik a múltban, az AKG-ban vagy az ÖKO-ban benne voltak, illetve párhuzamosan elindították ezt az egyéves programot. Ez egy jó támogatási lehetőség, nyilván különböző zöld feltételekhez van kötve, és több információt kér az irányító hatóság ezügyben, ezért több időt is telt beadni az egységes kérelmeket.
Hogy vált be eddig ez az új rendszer szerinted?
Hát maradjunk annyiban, hogy még ismerkedünk vele, tehát hogy nagyon az elején vagyunk még. Sokkal több időt kell rá fordítani, a gazdálkodónak sokkal jobban kell figyelni az adminisztrációra, nem egyszerűsödik az adminisztráció, hanem inkább bonyolódik. Viszont igenis a fenntarthatóságra is figyelmet kell fordítani, úgyhogy ezt még nem tudok tapasztalatot mondani a téren, majd az év végét várjuk meg.
Februárban te szerveztél egy fórumot ott Kalocsán, ahová meghívtad az agrárminisztert is, és ugye pont az egységes kérelemről volt akkor is tájékoztatás, és akkor nekem feltűnt, hogy egy új titulus került a neved elé, hogy agrár- és vidékfejlesztési biztos, ugye? Így jól
igen.
Mondom. Ez hogy történt, vagy mit akar ez a megbízás?
A országos szinten vannak kiemelt térségek. A három volt, most lett egy plusz térség, ez a Budapestnek az agglomerációja. Ez a három kiemelt térség a Tokaji, a Balatoni, illetve a mi vidékünk, ez a Közép-Dunamente, Kalocsa és Paksi központtal, és több közös projektben együtt dolgoztunk már az ezt irányító ügynökséggel, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökséggel, és körülbelül egy fél éve, háromnegyed éve úgymond hivatalossá tettük ezt az együttműködést. Agrárügyekben segítem az ügynökség munkáját, kikérik a véleményemet bizonyos támogatásokról, programokról, lehetőségekről, közösen szervezünk fórumokat, helyi termékbemutatókat, és ugye így működünk együtt az ügynökséggel. Tehát igazából egy hivatalos formája lett ennek az együttműködésnek.
Egyébként te miért tartod azt fontosnak, hogy ilyen közösségszervező, közéleti szerepet is felvállaljál?
Az egyértelmű, hogy agrár szakmát népszerűsíteni kell. Nyilván van egy személyes ambíció is ebben, ezt sose tagadtam, de nagyon szeretem a közösségekkel, illetve az agrár és élelmiszeriparral foglalkozni ilyen szinten is, és közelebb hozni akár a városi lakókhoz.
Van olyan személyes célod, amit magad elé tűztél ezen a területen? Tehát most arra gondolok, hogy népszerűsíteni az agrárgazdálkodást, fejleszteni a vidéket. Látom, hogy nagyon sokat teszel a hagyományápolásért is. Tehát van-e egy olyan víziót, hogy mit szeretnél elérni a saját közvetlen környezetedben?
Hát vannak olyan kiemelt témák, amire én nagyon szívesen foglalkozom, amiről most kiemelten beszéltünk, ugye az öntözés, illetve a generációváltás. Ezek kifejezetten közel állnak hozzám, és én mindenféle ehhez kapcsolódó feladatokkal nagyon szívesen foglalkozom és tevékenykedem, illetve ilyen ez a hungarikumoknak az ápolása, ugye a hagyományőrzés ápolása is. Ez is érdekes dolog, pont a családban beszélgettünk erről, hogy régebben nem foglalkoztam vele, megmondom őszintén, és az elmúlt 5-6 évben ez valahogy nagyon közel jött hozzám. Nagyon-nagyon tetszik az a kalocsai minta, kicsit haza beszélek természetesen, és ugye közel van, kapcsolatban van ez a paprika termesztéssel, amire az egész öntözést próbáljuk ráépíteni, illetve az egyik legnagyobb problémája ugye a emberi erőforrásnak a hiánya, illetve az öntözésnek a magas költsége, és azt gondolom, hogy itt az öntözési közösséggel ezt a méregfogat már ki is húztuk, mert kedvezményesebben tudnak öntözni a gazdálkodók, és ezzel igazán a fűszerpaprika termesztésének jövőért is teszünk. Úgyhogy ez minden összefügg.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Minden jót ehhez, hogy sikerüljön összekapcsolni a múltat, a jelent meg a jövőt.
Köszönöm szépen.
Köszi.